Most pedig kicsit beszélgetünk, aztán természetesen zenélünk utána egészen 12 óráig, addig tart a kedd reggeli élő. Dr. Kanizsa Endre itt a stúdióban, akit sok szeretettel köszöntök, szervusz.
Szervusz, üdvözlöm a...
Nagyon hátradőlt, azt hitted, hogy hosszabb leszek az elején. Na jó, akkor mondok még egy mondatot, ami nagyon-nagyon fontos.
Ilyen közelebb, ugye?
Gyere, igen, még közelebb a mikrofonhoz, igen, jó, egészen jó, úgy jó. Bele, hogy én itt az orrom alá teszem.
Jó, ma itt is vagyok.
Na, szóval a lényeg a dologban az, hogy az ENSZ határozat alapján 2014 a családi gazdaságoknak az éve, és hát ennek érdekében szorgoskodtál, sőt, mi több emlékén nem csak egy konferencia is volt itt az elmúlt napokban. Szóval mit is jelent pontosan, hogy családi gazdaságok? Szóval meddig gazdaság egy családi, és mikor már nem családi egy gazdaság?
Hát drága főszerkesztő úr, te aztán most a közepébe találtál, mert ez a fő kérdés számomra is 40 éves praxis után, hogy mi az a családi gazdaság? Nem szeretnék nagyképpen. What does it mean? Family farming. Ez egy örök kérdés, mert egy-két példát, hogyha mondanék, akkor mi a családi gazdaság Európa esetében a franciáknál, hollandoknál, dánoknál, és hogy még ott maradjunk a norvégeknél, vagy Albániában mit jelent a családi gazdaság? Mit jelent Afrika esetében az egyiptomi családi gazdaság, vagy a kenyai családi gazdaság?
Vagy szóval... mit jelent Erzsike néninek a lekvárfőző üzeme adott esetben ez családi gazdaság? Meddig?
Pontosan.
80 üvegig, vagy 200 üvegig, vagy pedig 1500 üvegig, szóval meddig családi a gazdaság?
Mai napig nem sikerült sem a nemzetközi fórumoknak, sem az országok döntéshozóinak egyértelműen ezt meghatározni, vagy definiálni, hogy mi az, hogy családi gazdaság.
Hát nem is lehet igazából.
Nagyon nehéz. Én megpróbáltam még dániai attasé koromban figyelvén a dán tevékenységet, hogy valahogy úgy lehetne megközelíteni, azt nevezném én családi gazdaságnak, ami egy négy tagú család modell, ugye egy házaspár, két gyerek számára megfelelő életszínvonalat biztosít. Amiben én azt értem, hogy mind az öltözködés, mind a színház elérhetőség biztosított a családi gazdaság bevételéből. Ez nevezhető családi gazdaságnak, és most lehet, hogy nagyon sokaknak nem tetszik, amit mondok, én a korábbi háztáji integrált gazdaságunkat is családi gazdaságnak tartottam, a szakma minden ágazatába. Ágazatában megtalálható volt, vagy megtalálhatók egysetenként még talán most is kiszámmal, mert azokat a feltételrendszereket biztosítottuk a gazdálkodóknak, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a technika ilyen gyors fejlesztése, vagy hogy nem mondjam tovább a biológia, etc., igen gyors fejlesztése esetén. Mert én lépést akarok tartani, mint családi farmer a különböző dolgokkal, akkor napi, lehet, hogy túlzok, kb. 10 000 szakcikket kéne elolvasnom, vagy annak a összefoglalóját elolvasnom. Ezért a családi gazdáskodás, ahogy a négyes modellnél látom, integrátor nélkül elképzelhetetlen, és szaktanácsadás nélkül elképzelhetetlen. Tehát az integrátor adja az alapanyagot, adja a szaktanácsot a termék vagy termény előállításához, és biztosítja az értékesítést. Mert hogy egyenként járkálnak a piacra 5 fej káposztával, akkor a benzin többe kerül, mint amit a káposztáért kapnak. Most ez egy durva példa volt, és nagyon-nagyon nehéz meghatározni. Na ez az egyik része. A másik része a termelés szerkezet, hogy milyen területen, milyen adottságú talajon van, ugye? Nem mindegy, hogy 15 aranykoronás, vagy 33 aranykoronás. Vagy mit érdemes családi gazdaságba az egyes tájegységekbe berakni? Tehát ugye azért kialakultak úgy a történelem során Dunakanyar, Földieper, Apludjon, stb. Ezek kijöttek. Kialakult állatnézi Bonyhádi tájfata, mert megvolt a ökológiai természeti feltételrendszer ahhoz, hogy ezek a fajták, vagy ezek a növények ott jövedelmezően termeljenek, fejlődjenek. Itt sajnálatos a módon nem tudom magamban tartani, bár direkt kerülöm a ütközést, vagy véleményütköztetést, nem tudom magamban tartani, hogy pont a FAO, aminek a segítségével szervezte a Vidékfejlesztési Minisztérium ezt a világkonferenciát, ahol a FAO főigazgató is megtisztelte jelenlétével a fórumot, ahol a FAO-tól több igazgató részt vett, ahol több mint 100 ország részt vett, ahol több minisztériumi delegáció részt vett. Még mindig úgy éreztem, és ez nem kritika, hanem a kérdésnek a nagyon nehéz volta, hogy még mindig keressük az utat. Tehát a fő célja is az volt ennek a konferenciának, hogy megállapítani azokat a paramétereket, vagy azokat a kondíciókat, ahol a családi gazdaságok funkcionálnak, ahol a családi gazdaságok jól mennek. Nem akarom tovább ragozni. Mit jelent a családi gazdaság? Öntözött körülmények, öntözetlen körülmények között. Csak gabonatermesztő, csak állattenyésztő. Tudjuk, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb probléma az állattenyésztés hiánya. Hát ez egy szinte már katasztrofális mértéket önt, és a gyölt, ezt mindenképpen vissza kell állítsuk. Azt is kevesen tudják, hogy a sokat emlegetett családi gazdaságok adták már a rendszerváltozás előtt a sertésnek a több mint az 50%-át, a zöldségnek a 70%-át, és nem mondom tovább, bor, stb. Hány százalékát. Tehát ez már egyfajta magán alapon nyugvó családi tevékenység volt.
Igen, itt azért egy csomó kérdés felmerült bennem, hogyha ugye ezt az alapot veszük figyelembe, hogy két szülő, két gyerek. Ezt nevezzük, vagy próbáljuk nevezni családi vállalkozásnak. Igen, ám csak ez a családi vállalkozás a munkák, a fejlődés, a tanulás, vagy minden szempontjából túlnövi ezt a négy embert, és akkor adott esetben alkalmaznak olyan embereket, akik különböző munkákat elvégeznek. Hogyha nagy a terület, amit meg kell művelni, hogyha sok az állat, amit tartani kell, akkor több embert alkalmaznak, és akkor ez már lehet, hogy nem családi vállalkozás, hanem ami egész másnak nevezik. Meg hogyha megnézzük Amerikában a farmokat, hát ott farmok vannak, és ott hihetetlen óriási területek vannak, amit nagyon sokszor több százan művelnek egy családnak, ha úgy tetszik, a felügyelet alatt. Vagyis, hogyha egy család felügyel sok embert és munkát ad neki, az még családi vállalkozásnak számít, vagy már az egy teljes mértékben elítélendő valami egészen más?
Hát bizonyos szempontból egy-két kérdést tényleg nagyon jól vetettél fel. Amerikában a 90-es évek kutatói már kimutatták, majd rátérek, hogy 500 hektár alatt nem szabad búzát vetni, mert ráfizetéses. Egy, kettő. A lényeg Amerikában az, hogy Amerikában egészen más a földművelésnek, a farmerkedésnek a
technikája.
Pszichológiája. Pszichológiailag egy type of business ez. Uh-huh. Tehát ameddig ez business, addig csinálja, nem, akkor becsukja, kész, elmegy máshova. Nálunk nem egészen így van, mert nálunk történelmileg a vidéki lakosság kötődött a földhöz, szerette a földet.
Hát mezőgazdasági ország Magyarország, csak iparosítani akarták 40 ezerrel sok éven keresztül.
Iparosítani akarták katasztrofális eredménnyel.
Igen.
Ezt úgy mondtuk akadémiai védéseknél, hogy kár, hogy az iparnak nincs tőgye, mert akkor azt is lehetne fejni, és ez teljesen megtette a hatását is így az agráriumban. Na most nagyon jó, hogy mondod. Én mióta az eszem tudom, mindig azt hallottam, hogy tartja el az ipar a mezőgazdaságot.
Hogy?
Pedig olyan, már régen, amikor még mi mennyiségileg világszínvonalat értünk el egyes ágazatok esetében.
A bauxitról beszélünk ilyenkor mindig, az volt ugye az iparágnak a húzó.
Pontosan.
De semmi több gyakorlatilag. A többi az hozzákerült ahhoz, hogy azért, hogy elvegye azt a pénzt, amit a bauxitra meg lehetett az alumíniumból termelni.
Pontosan így van, és bizony a nyugodtan merem mondani, nyugati kutatók, vagy fejlett országok kutatói eredményei alapján, hogy ezen nincs mit szégyelnivaló, ezen az akkori integrált tevékenységünkön, mert ad egy, ott maradtak a vidéken az emberek, tehát a világ tendencia az a hatalmas, óriási, főleg minél fejletlenebb egy ország, annál nagyobb a fővárosa.
Hát igen, ez úgy
ez lehet, hogy enyhe túlzás. Tehát amit például nálunk, mi történt a földosztás 45 után, és lehetett volna családi gazdálkodást csinálni, de az agrárolló és az ágazatnak a megfojtása, nem a parasztól vették el a földet, ez is egy tévedés, a paraszt ott hagyta a földet, és elment Dunai vagy Stalinvárosba még akkor dolgozni, vagy feljött Pestre egy munkásszállásra.
Napi 8 óra, és nem kell kapálni.
Aztán iszom a sört.
Így van.
És ott hagyta a földet. Tehát A lényeg ennek a konferenciának is az...
Műveletlenül, hogy... ami romlott és ment tönkre.
Pontosan.
Mert ez egy nagyon fontos kérdés, majd ott hagyom a földet, és nem foglalkozom vele. Igen. Az évről évre rosszabb lesz.
Így van.
És az újra feljavítani, az egy hihetetlen munka.
Így van. Tehát a konferencia első megállapítása, amiben egyértelműen mindenki hát megegyezett, hogy a termelési feltételrendszer elemeit kell szinkronizálni, illetve megismerni, mégpedig mi az ökológiai helyzet, tehát ugye röviden csapadék, talajviszonyok, stb. Stb. Mi a közgazdasági helyzet, szállítási távolság, útviszonyok, stb. És mi a szociális helyzet. Például az emberi tényező a rendszerváltás után megvolt a speciális TS, államigazdasági fejű, kombájnos, gépműves, stb. Meg volt a gazda szemlélet mindegyikben?
Nem.
Tehát az oktatásnak feltétlenül be kell jönni, az emberi tényező viszi a technológiát. Akármilyen technológia elemed van, akármilyen géped van, akármilyen nagy termőfajtád van, az emberi tényező, a technológia emberi tényezője nem működik, akkor az egész leáll.
Persze.
Az egész leáll és ráfizetéses.
És hát arra nem beszélve, hogy itt hétről hétre némi túlzással fejlődnek a dolgok, és itt, hogyha nem tartasz vele lépést, akkor minden megváltozik, és minden egy egészen más státuszba kerül adott esetben.
Pontosan, és én még mindig egy picikét hiányolom, hogy az úgynevezett intézményrendszere, nem is mondom én az európai, mert egy fejlett állam intézményrendszere az agráriumban, konkrétan a szaktanácsadásban. Ott vannak a kutatóintézek. Azok kutassanak, állítsanak elő sok mindent. A szaktanácsadó egészen a fieldig, tehát a mezőig vigye le a kutatási eredményeket. A mezőn meglátszik, hogy ez jó ez a kutatási eredmény, vagy nem jó, mert az igazolja vissza a kutatót, nem az akadémia, bocsánatot kérek. A paraszt igazolja vissza. És onnan egy feedbackkel visszajön, megint csak a szaktanácsadón keresztül. Tehát, hogyha nincs egy... minisztériumtól független, egy hatóságtól független szaktanácsadási rendszer. Nem szabad összekeverni a hatósági feladatot a szolgáltatási feladattal.
Igen, mert a hatóság az mindig egy érdeket képviselhet, a másik pedig tulajdonképpen magát, a valóságot, hogyha úgy vesszük.
Így van, és a hatósági szaktanácsadás az egyedül a fejlődő vagy feltörekvő országok esetében található meg, míg Magyarországon egy teljesen független, csak szakmai szempontok alapján szaktanácsadó hálózat kellene, hogy működjön. Most történtek a kamara kialakításánál kezdeményezések ezt illetően. A másik a beruházási aspektus ennek a dolognak. Tehát, hogyha megnéztük a termelési feltételrendszert, megmondtuk itt ezt is, ezt tudunk termelni, stb. Stb., akkor a fejlesztés. Például maradjunk egyszerűen a technológia fejlesztésnél. A technológiai fejlesztés egy állati csiklandós kérdés, és megint földrészenként, országonként, régiónként más. Mert kimegyek Afrikába, ahol a munkanélküliség döbbenetes, és gépesítem az egyes munkaműveleteket, ezzel csak rontok. Tehát ezt is nagyon körültekintően meg kell nézni a családi gazdaságok esetében is. Ide tenném be zárójelbe, hogy nagyon lényeges különbséget tenni, mindjárt mondom, a full time, vagy a part time, tehát a teljes munkaidejű családi gazdaság, vagy a rész munkaidejű családi gazdaság között. Ezt is elfelejtjük. Például nagyon kevesen tudják, hogy a dán gazdasági csodát, ami szerint ismereteim szerint 13-15 milliárd dollárt hoz évente az 5 milliós országban, azt egy olyan 30 ezer családi gazdaság produkálja. A többi part-time van, 78 ezer, most pontos számot nem szeretnék itten rögtönözni, de a többi az part-time, ahol dolgozgatnak 5 tehénnel, 10 tehénnel, de a jánya vasútnál van, vagy a szövésben, mit tudom én. Szóval
ezeket... részleges munkát vállal a család adott esetben, éppen a saját javaiknak a megteremtés érdekében
van,
elsősorban.
Pontosan. Vagy minek nevezzem azt a négy feleséges afrikai cimborát, aki a négy asszony műveli a kölest a háztáji körül, és van egy-két gyöngyük.
Még a papa kocsmába jár, ezt is.
Papa, így van, pontosan. Itt piál, ott teját iszik. Hát szóval, ahogy alakulnak a dolgok.
Magyarországon jelen pillanatban a te látomásod szerint milyen a helyzet? Szóval valami nagyon régóta sugallja nekem, hogy Magyarország nyugodtan lehetne adottságából adódóan egy picikét Európának az éléskamrája. Gondolok én itt a különböző zöldségekre, gyümölcsökre, és hát még az állattenyésztés szempontjából is, hogyha ez az ország elhatározná, hogy arra használná a földjét, amire úgy elméletileg lehet használni. Nagyon sokat járok vidékre, nagyon sokat megyek el különböző földterületek mellett, és persze gyönyörűen megművelteket ugyanúgy látok, mint parlagon heverő földeknek a tömegét. Nem tudom az arányok milyenek, mert hát ezek az autópálya autótok mellett van, és ami attól a látótávolságon túl van, fogalmam nincs, hogy mi, de valami azt sugallja, hogy ez sokkal jobban, sokkal összeszedettebben, ha nem is biztos, hogy elérünk a mi lélekszámunkkal a dánok által megtermelt dollármilliók számához, de mindenképpen egy olyan helyzetet lehetne talán előidézni, hogy emelkedjék ebben az országban az életszínvonal.
Igen, nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne,
milyen lehetőség van erre?
Rettenetes nagy lehetőség.
Ez a lényeg ennek.
Hát így a dánok esetében nem tudom magamban tartani, hogy a Isten adta napfény, tehát a természeti adottságaink az agrártermeléshez sokkal jobbak,
mint a dánoknak. Hát
sokkal. Hát majd nem menjek részletekbe, ez egy földrajzkönyvből látható. Tehát egyszer. Másodszor nagy tábláink, tehát a racionális munkavégzés, hogy a traktor ne forogjon többet, mint megy. Mert hát ez is így néz ki, hogy például dánok is.
Pici az, földön hogy, sokat pörög
az, a traktor. 38 hektár, igen ám, de a család összeáll, összetolnak 5 családi farmot, és mikor mentem először kocsival Dániában, mikor kineveztek, nézem, mondom, atya úr, ekkora táblák, ez nem létezik, hát 38 hektár, majdnem mondtam mit, igen, összejön, hogy jobban, racionálisan tudja üzemeltetni képet. Farmerek összefognak, és nagyon lényeges a kooperáció, nem kell ennek a csúnya szavát használni. Mi 65-ben eltértünk a sztalini modelltől, jelentem, és a KGST országokban mindig megdorgáltak az értekezleteken bennünket, ezért mondva, hogy családi, háztáji termelés plusz részes művelés. Most ezt a egyik-másik politikusunk elfelejtette, nem nézett vissza az agrártörténelemben, hogy mit beszél, mert ezek nagyon-nagyon nagy szakmai szamárságok, nem beszélve arról, hogy ha valaki azt mondta, hogy Magyarország, visszatérek majd, hogy el tudja tartani, három formájú, három farming system, három gazdálkodási formára alkalmas, ami azt jelenti, hogy feltétlenül lenni kell egy bizonyos mértékű állami földterületnek, rögtön mondom miért. Egy példa, 56-ban az úgynevezett egyéni gazdaság nem szállított Budapestre húst, amikor az emberek nem tudtak enni. Az állami gazdaság teherautója hozta fel a húst. Isten adja, földrengés, egyéb természeti katasztrófák esetén. Kettő, a nemesítést, a kutatómunkát, az új fajták kipróbálását, az új állatfajták bevezetését, ezek csinálták. Ha háború előtt nézi az ember, akkor a nagybirtokok csinálták, nem a kisbirtokok. A kisbirtokoknak erre nincs profitja, hogy ilyen kísérletezéseket csinál. Utána megkapja ő ezeket a dolgokat. Tehát állami, ugye? És középméretű, és a kis családi gazdaságok, ahogy elmondtam, a termelési feltételrendszer függvényében.
Annak idején az államit úgy hívták, hogy TS. Ez egy elítélendő napjaink szemlélet alapján, vagy azért a TS-nek is voltak jó dolgai? Gondolok itt például Bábolnára.
Ő a Bábon állami gazdaság.
Állami gazdaság. Most TS vagy állami gazdaság.
Igen.
Nálam ez összefut.
Ne erezd összefutni, mert a TS-ben demokratikus tagsági választotta meg a funkcionáriusokat. Persze volt abból, beleszólt a pártbizottság, ki legyen az elnök, aki többet.
És az állami gazdaságoknál?
Az állami gazdaságokat állami kinevezés, mint hogy kineveznek egy igazgatót, stb. Stb. Stb.
És melyik volt a jobb szerinted?
Bizonyos szempontból, bizonyos területen kell bábolna, tehát kell állami gazdaság, és egyéb területeken pedig termelőszövetkezet. Hála Istennek ez a
vagyis világ... a múltból, hogyha államiról, dolgokról beszélünk, akkor termelőszövetkezeteknek lennének a magángazdaságok, a családi vállalkozások mellett komolyabb szerepe és jelentősége?
Hogyne. Itt egyetlen egy, de kapitális hibát követtek el döntéshozóink, hiába kértük, könyörögtünk. Egy, ami... maradjunk akkor egyszerűség kedvéért, TS volt, az kommunista. aki azt mondja, hogy TSZ-t meg nem szabad szétverni, az is kommunista. Hát ez az én származásom egy állati érdekes képet festen, hogyha megnéznék, de hát mindegy, hát lenyeltem, mert az ember a szakmáért mindent lenyelt. Tehát a három, segíts, három rendszerű gazdálkodás nálunk az, ami feltétlenül szükséges lenne, és így nyugodtan merem mondani, hogy a dánokéval azonos színvonalra jönnénk fel, és annak is nagyon örülök, hogy ez a több mint 100 országot képviselő globális fórum igenis lefektette, hogy a szövetkezésnek helye van. A szövetkezés nélkül nem lehet meglenni, ha nem szövetkeznek egy szivattyúra, egy nagyon drága kombányra, hagyd ne mondjam tovább, akkor képtelen. Amikor nagyon jó belga professzorunk idejött hozzánk a rendszerváltásra. Itt bocsánatot kérek, egy pillanatra megállok, új mondat kezdődik. Nem szabad összetéveszteni a föld jogosan járó tulajdonát, a föld tulajdon jogai kérdéseit, az egy jogi eset. A racionális gazdálkodási rendszer egy kifejezetten szakmai kérdés. A kettőt ne kutyuljuk össze. Oda kellett volna adni mindenkinek, ami jár. Ugye kárpótlás, kártérítés, már minden ment itt. Az ágazat átalakult egy politikai fotballlabdává, minden új, meg bejövő, meg kieső párt rugott bele egyet, és azért kötöttünk most itt ki. A második világháborús állatlétszám. Elnézést kérek. A 11 milliós sertéset meg kell nézni, hány van.
Hát nem
a
annyi.
De minden. Így van. Tehát
sokkal kevesebb.
Amikor az ember jártában keltében, én nem vagyok kereskedő, de azért akarva-akaratlanul az a sok ország, amit bejárok, mindig rám ragasztanak, hogy te ezt szeretnénk venni, azt szeretnénk venni. Hazahozza az ember a kompetenseknek, átadja, hogy ki mit szeretne venni. Szerkesztő úr, főszerkesztő úr, nincs áru alap.
Tanár úr, egy nagyon kínos kérdés. Pártunk és kormányunk azt az állapotot, amit itt ez a kongresszus itt meghatározott, és az az állapotot, hogy ez a három dolog, amiről az előbb beszélt nekünk, megvalósuljon, előre mozduljon, partner, vagy még nem tudja, hogy partner?
Elindultak, teljesség kedvéért meg kell mondanom, elindultak kezdeti próbálkozások, mert az agrárió, tehát hogy mondjam, már többször elmondtam is elnézést, akik hallották, a Mercedes és a Suzuki nem fogja a kátyúba ragadt magyar szekeret kihúzni. Nem fogja.
Meg nem fog kenyeret sütni, meg nem lesz így állattenyésztése. Persze.
Ez gondol, merészet és nagyot, és elmegy. Uh-huh. Egy. Nagyon örülök, persze, hogy itt vannak, welcome, jó döntés, minden. Miből lehetne nálunk egy tisztességes életszínvonalat biztosítani? Az agráriumból úgy, hogy a táblától a végtermékig, és nem nyersanyagot adok el, mint a gyarmat, gyarmatom a búzát, nem, ez kifejezetten gyarmati
tevékenység,
hanem ezt akárhol elmondom, akár kifejezetten gyarmati jelenség. Egyszer. Nem értendő félre, volt szerencsém jó pár gyarmat, vagy újonnan gyarmatosított országban ezt figyelni. Tehát igenis fel kell dolgozni, és egészen másképp néz ki az a burgonya is, ha felviszed csipig, és akkor már munkahelyet teremt, és hogyha a csipgyárba a gép kell, akkor már gépi eszközöket is teremt, és utat is teremt, hogy ne sáros teherautó vigyel. Tehát a vertikálisan integrált agrárium el tudja tartani Magyarországot, megkockáztatom, plusz még élelmiszerben 15 millió embert. Tehát 2,5 millió Magyarországra hitelesítve van ez az agroökológiai adatság jó agrárpolitika esetén. De hogyha minden 4 évben össze-vissza kapkodás történik, és egyszer a bérleti rendszer nem tudom hány száz hektáros tevékenységét favorizáljuk, jó biznisz, mert az Európai Unió is ezért ment vissza az állattenyésztés, ad a földekre több 10 000 forintot hektáronként, csak valami művelési kötelezettséget kell szimulálni, és akkor el van intézve, jön a penyasz, és akkor nincs tovább probléma. Ezért ment vissza többek között az állattenyésztés. A másik, amit abszolút nem használunk ki, az a föld alatti vízkészletünk. Nem használjuk ki a Dunát, Tiszát se. Most jött egy program, hogy 100 000 hektárt öntözni fogunk. Kérdezném a döntéshozókat.
Azt tudni kell, és ezt a hallgatóknak mondom, hogy Európában a Magyarország alatt van a legnagyobb vízkészlet. Tehát, hogyha valami nagy gáz történik itt a világban, akkor Magyarországnak a szerepe meglehetősen fontos lehet. De hát előre lehetne lépni egy picikét, és lehetne kicsikét gondolkodni már előre, és nem akkor kapkodni adott helyzetben. Szóval ezeket a momentumokat, ezeket a dolgokat én nem igazából tudom megérteni.
Megérteni. Én is úgy vagyok, én nekem nem tisztem a kritizálás. Én csodálkozom, és nem értem.
Igen.
40 év praxissal nem értem, mert például, ahogy említetted, a zöldség esetében a meleg vízzel fűtött, egész télen fűtött fóliás átaink, vagy az mindegy, most lehet, hogy túlzok, fél Európát ellátnák friss zöldséggel.
Abszolút.
És jó íze van, nem olyan, mint a spanyol.
Igen, és hát ehhez még egy dolog kapcsolódik, hogy miután ilyen nehézkesen és keveset termelve és sok pénzért termelve bemennek az emberek a különböző bevásárló központokba, és ott látják a különböző országok különböző paprikáját, paradicsomát és minden egyebet, és hiába írják, hogy magyar terméket vásároljál, megint magyar termékeket forgalmazunk, belenézek a pénztárcába, és azt mondom, a magyar termék nagyon szép, de 20 egység, ott van a, lehet, hogy nem annyira szép, de egészen biztos, hogy jó. Dán, mit tudom én, honnan érkező termék, ez csak 10 egység. Én nagyon magyar vagyok, de a 10 egységet fogom megvenni. Mert olcsóbb, ilyen baromi egyszerű.
Emberileg érthető, és nagyon csúnya összehasonlítás, a szocialista táborban, ha szabad ezt a közhelyet használni, Magyarország mezőgazdasága példamutató volt és vezetett. A FAO esetében, mikor bement a magyar delegáció a római gyűlésre, mindenki felállt és tapsolt bennünket, annyi fejlődő országnak adtunk jó technológiát, jó szaktanácsadat, stb.
Most már magunknak is kéne adni jó tanácsot.
Most már magunknak is jó lenne, mert amikor ez a történt, amikor a magyar mezőgazdaság, élelmiszergazdaság, bocsánat, ilyen szinten állt, akkor a lengyeleknek annyi húsa nem volt, hogy a macska szendvicsébe egy egeret tegyenek. Semmiük nem volt az ég adta egy világon, most meg kell nézni a lengyel mezőgazdaságot, lengyel tojást teszem, de miért? Mert a dánok felajánlották nekünk, amikor pontosan rajtam keresztül, mint agrárhatasén keresztül, a Nordic országok agrárhatasén keresztül felajánlották, hogy megveszik a maradék vágóidakat, lehozzák a tenyészvonalakat, a piac biztosítva van Japánban, Távol-Keleten, 3 millió sertést, kiváló minisztereink segítségével itt vagy locsoltunk, vagy agyonütöttük, vagy túlsúlyos lett, vagy nem tudom mi, a dánok ezt átvették volna, és kihúzták volna az egész magyar sertés ágazatot a mélységből, plusz még a harmadik országba való exportra Brüsszelnek fizetni is kellett volna. Na, egyszer. Erre nem reflektált a magyar vezetés, a dánok nem tudom mennyi ideig tartották a pénzt, én már nem mertem fogadásra járni, mert szégyeltem magam. Azt sem mondtuk, hogy yes.
És ez mikor volt?
Azt sem mondtuk, hogy 93-tól 98-ig. Uh-huh. Azt sem mondtuk, hogy nem akarok neveket mondani, de az utolsó miniszter, aki 10-valány hónapot kapott, rögtön észrevette és rögtön intézkedett, csak hát már nem volt elég ideje. Nem volt elég ideje, hogy ezeket az anomáliákat helyre tegye. Ugyanez. Hát azt mondjuk, hogy európai más. Kérem, tessék megnézni a dán szövetkezeti rendszert. A tej 90%-a, a sertés nem tudom, 90%-a. 4 szövetkezeti vállalkozás vág 22 millió sertést egy évben. 4 szövetkezeti vállalkozás. Na most itt...
Nem mind megeszik. Csomót visznek a világ különböző részeire.
Persze.
Hát ez a dolognak a lényege, és hát ezért vagyok én magamban mindig felforva, hogy itt van egy ország remek adottságokkal, ami az agrárt, ami a mezőgazdaságot, ami az állattenyésztést illeti, és itt mindenféle emberek különböző ötletei, szerepei, hozzá nem értőségéből adódó megnyilvánulásai viszik jobbra-balra, és azt az utat, amit már nagyon régóta meg kellett volna találni, ami már egyszer úgy járhatóvá kezdett válni, de azt mondták, hogy ez a kommunizmus, és ez borzalom, és ez hú meg ha, akkor most, de nincsen helyette más, és valóban úgy van, a 11 millió sertésből néhány milliónál tartunk jelen pillanatban, azt mondják a gazdaságok, nem érdemes a felvásárlás, nem érdemes a gyümölcs, és akkor elkezdenek csinálni, és ez a mindig más, ez pedig egy abszolút tévút szerintem, hiszen azok az emberek, akik ehhez értenek, azok kénytelenek más csinálni, és azok az emberek kénytelenek hülyeséget mondok, lángos sütni, vagy éppen elmenni egy hivatalba, megtanulni valami buta hivatali szakmát, holott valamihez baromira ért, visszamenőleg az egész család, csak ezt az ország valamitől nem használja ki.
A rendszeres továbbképzése, visszatérve a családi farmokhoz egy-két gondolat erejéig, ha megengeded, a rendszeres továbbképzés a szaktanácsadás mellett is természetes. Hollandiában, Dániában egy újfajta bevezetésénél összerántják a gazdákat, így is elmondják neki, hogy ez a tején eddig ezt tette, most az a tején azt fog enni, hogy vulgarizáljam a kérdést, stb. 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 Nagyon lényeges, hogy a vám, a pénzügyi rendszer, az adózási rendszer egyértelmű, tiszta és világos legyen a családi gazdaságok számára, mert nem az. Egy zagyvaság van az egészben, ebből alig lehet kiszűrni a lényeget. Ezt tessék megkérdezni akármelyik embert, hogy mit csinál. Persze megmondom őszintén, a villanyszámlát sem tudom három diplomával megfejteni, hogy mi van a villanyszámlában.
Hát senki nem tudja.
Senki nem tudja.
Az sem, aki írja szerintem.
Az sem szerintem. A másik, olyan életkörülményeket kell teremteni, olyan agglomerációs helyzetet kell teremteni, hogy a fiatalok is ott maradjanak lent vidéken. És egy zuhany után ugyanúgy elmenjenek táncolni, és a lányok ne húzódjanak el tőlük, mert büdös és síló szaga van. Hát ez nem úgy néz ki, hogy én most családi gazdaságot fejlesztek krisztusi kinyilatkoztatással, és utána ennek nincs meg a feltétele. Hát ezt ne, mindenki el fog szökni, úgy, mint háború után is elszöktek. Tehát ott kell tartani a fiatalságot. Tehát az úgynevezett vidék megtartó képesség nagyon fontos.
A falukkal együtt szűnnek meg azok a termőföldek, amelyek a falut körbeveszik.
Így van. Aztán az iskolák
fiatalok
megszűnnek,
stb. Városba. Stb. Persze.
Oda kell figyelni a hölgyekre, nem csak általános aspektusból, farmkodás szempontjából is. A gerincét adják nagyon sok helyen, a hölgyek vagy a nők, a női farmerek. Magyarországon nőtt a női farmerek száma, egyik kutató hölgy információ alapján egy olyan 2,5%-ot az elmúlt 5 évben. Ez ténylegesen így van, én is ismerek jó pár agrárt végzett, ahol már valami jó, mert egy agrár végzettség azért csak tud gazdálkodni. Ezt most negyedikek vagyunk az Európai Unióban a hölgyek számában. És most a szociális részéről a családi gazdaságnak, vagy egyáltalán a mezőgazdaságnak. A éhes gyerekeknek iskolatejet biztosítani, az éhes gyerekeknek gyümölcsöt biztosítani, de nem ilyen árakkal. Ő termelő kap 30 forintot, és a János Kóráz előtt 320-ért adják az almát.
Tanár úr, én azt hiszem, hogy egy dolgot tehetünk, hogy reménykedünk, hogy előbb vagy utóbb történik olyan szemléletváltás az agyakban, amikor nem azt mondjuk, hogy én vagyok a főnök, és annak kell történnie, amit én mondok, hanem én vagyok a főnök, és megpróbálom körbevenni magam okos emberekkel, ehhez a szakmához értőkkel, és meghallgatom az ő tanácsukat, és ennek megfelelően elindul valami olyan irányba, amit lehet, hogy a mi gyerekeink még nem, de a gyerekeink gyerekeinek a gyerekei már élvezni fognak. Én ebben bízom. Köszönöm szépen, hogy itt volt a tanár.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.